Máté evangéliumából fogjuk olvasni az igét, az 5. rész 10-től 16. verseit. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen élő város. A lámpát sem azért gyújtják, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Imádkozzunk.
Hadd ihlette, mozgatta ennek az igének, ennek a kis ige szakasznak a kiválasztását, hogy januárban igen nagy nehézségben, szorosságban voltam a munkahelyemen, és egyfolytában ez az ige csengett a fülemben, úgy tündököljék, hogy a kecskeméti fordítás mondja, úgy tündököljék a ti világosságotok az embereket, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyámat. Úgy megállni a mindennapokban, a cselekedeteinknek olyanoknak kell lenni, amelyik véletlenül sem én rólam szól, hanem egy mennyei atyámról. Azonban mielőtt belemennénk ennek a pár igének a hasogatásába, fejtegetésébe, nézzük azért meg, hogy Jézusnak mi is volt a célja a hegyi beszéddel. Rögtön az Új Szövetségnek az első lapjain találjuk a hegyi beszédet, több evangélium leírja, de a Máté evangéliumából szoktuk úgy egységesen látni, idézni. Amit nem mások, mint Jézusnak az új programja. Királyi törvények. Az egy hatalmas mitány, a hatalmas mitánya Jézus földi cselekedeteinek. A szabadságnak a tökéletes törvénye, ahogyan Jakab mondja, aki olvassa és beletekinthet a szabadságnak a tökéletes törvényébe, és aki meg is tartja azt, az nem feledékeny hallgató, hanem cselekedet követője lesz. Kinek a cselekedeteinek a követője? Jézus Krisztus cselekedete követője lesz. Ezért aztán szerítséggel fogadjuk a beoltott igét. Vegyük a szívünkbe teljesen, rejtsük azt el oda, éljünk általa, hagyjuk, hogy annak az ereje munkálkodjon bennünk. Miért? Mert mindaz, amit Jézus tanít, azt ő szóban és tedben meg is fogja cselekedni az elkövetkező 3 évben. És pontosan ez a lényege a hegyi beszédnek, hogy minden, amit vagyunk, amit teszünk, láthatóvá kell válni. Főnököm szokta mondani, hogy nekiként nem elég jónak lenni, jónak látni is kell. És bizony nagy igazság. Ez nagy igazság. A megvalósult Isten szava, igéje, a láthatóvá vált ige, amit Jézus maga cselekszik és mond, azután a gyülekezet ez maga megvalósítja mindazt, amit Jézus mond, és amit tett. Folytatja, követője lesz ezeknek a cselekedeteknek. Egészen az örökké valóságig. Kiknek is szól a hegyi beszéd? Hát elsősorban a tanítványoknak. Jézus maga köré gyűjtötte ezt a 12 egyszerű embert, és elkezdte tanítani őket az ő országának a titkairól, az ő országának a törvényeiről. De aztán kiderült, hogy rengetegen köré gyűltek, ezért Jézus nem csak a tanítványokhoz szólt, hanem hangosan, mondta mindezt, amit mondott ott a hegyen. Aki nem keresztény, vagy keresztény, vagy krisztusi, Krisztus követője, annak egy érthetetlen és értelmetlen beszéd volt. Mert rájött, hogy ilyeneket nem lehet megtartani. Ezt nem lehet végigvinni. Így nem lehet egy életet élni. Mert hogy minden vallás igyekszik a törvényeibe olyan pontokat beletenni, aminél az emberi képesítő, teljesítő képesség határain belül mozog. Nehogy véletlenül tudják megtartani, mert itt Jézus nem erről beszél, hanem pontosan ez a lényege az új világnak, a mennyei királyságnak a törvényeiben, törvényeinek, hogy az lehetetlen, emberileg lehetetlen megcsinálni és megtenni. És pontosan erre szerette volna Jézus rádöbbenteni a hallgatóit, hogy emberileg lehetetlen. Aztán Péter mondja is egy helyen, hogy hát de kicsoda üdvözülhet tehát. Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél. Ez volt a válasz rá. Akkor miért van? Akkor miért mondja így Jézus? Akkor mi az értelme a hegyi beszédnek? Hát pontosan ez. Hogy rádöbbenjünk, hogy semmik és senkik vagyunk. Azokkal tud Jézus valamit kezdeni, akik ezt őszintén belátták már. És innentől kezdve a hegyi beszédnek a pontjai, a mondatai már nem törvények többé, hanem ajándék, hanem lehetőség. És hogyha komolyan veszük az elkövetkező életnek az erejét, amely már itt a Földön itt van, akkor élhetünk általa. Cselekedet követői lévén boldogok lesznek az ő cselekedeteiben. Azokban tud élni tehát a jövendő életnek az ereje, akik készek belátni, hogy ők nem tudják megtenni és megcselekedni mindazt, amit Jézus vált őt. Ez az alap tehát. És akkor most nézzük meg ezt a pár verset, amely így kezdődik, a szakasz, felolvasott szakasz, hogy boldogok vagyunk akkor, hogyha az igazságért üldöznek minket. Mert miénk a mindenkinek országa. Na most ezt megint hallja egy csomó egyszerű ember, hogy őket üldözni fogják azért, mert Jézus követik. Hogy nekik sóvá kell válniuk, hogy nekik világossággá kell válniuk. Erre mit is jelent ez? Azt mondja Jézus, hogy ne csodálkozzatok azon, hogyha üldözni fognak, mert hát ezt tették a prófétákkal is. Mi lenne nektek jó a sorsatok? Sajnálatra méltó emberek ezek a keresztények, halljuk sokszor. De ez nem így van. Irigylésre méltóak. Irigylésre méltóak vagyunk. Mert amikor jajgatunk, amikor szenvedünk, akkor a szívünkben ott egy öröm. Ott az öröm, ott a békesség. Ahogy az zsoltárhíró mondja, énekli a 73. zsoltárnak a 25. versében, kim van nekem az egekben, veled a földön semmit sem kívánok. Ha elenyészik húsom és szívem, szívem szírtja kőszála, és az én részem Isten örökké. Azért, mert a szívünkben Isten él örökké. Mindez a tehát, ami kívülről ér minket, olyan sajnálatlan méltóak vagyunk, de nem azok vagyunk. Mert amikor a nehézségem van, akkor Istennel elegem van. Bródi mondta egyszer, hogy még semmink nincs, de már mindenből elegünk van. Hányszor halljuk ezt, mindenből elegem van. De nekem, akinek szívében egy Jézus, elegem van, ő elég nekem mindenre. Mert ami jutalmunk bőségesen engem, pár csillást megverték, börtönbe vetették. A három zsidó fiatalembert Nabukodonozornak az udvarában, lerögtünk a kemencébe. De úgy volt rögtön a negyedik maga Isten, aki végig járta velük a szenvedést. Ott volt, hogy enyhítse a fájdalmukat. Ott volt, hogy megmentse őket. Mert ő hűséges, ő soha, benne soha nem lehet csalatkozni. Mit is jutalmaz tehát, ami teljesítményünket? Nem, mert akkor újra a farizeusoknak a törvényébe mennénk vissza. Ami jutalmunk bőséges a mennyben. Nem a teljesítményünket, hanem a mennyeknek az országában már most megkaphatjuk mindazt, ami oda átvár ránk. És ez egy olyan érdekes dolog, belegondolni, hogy igazából a mennyeknek az országa ma két részből áll. Két, hát hogy mondjam, helyre, időre való tekintettel, és két részre osztható a jelen való és az elkövetkező. Ezek nem egymás után következnek időben, hanem egyszerre vannak jelen. Nem majd oda át, mert már most a jutalmam bőséges. Ha a mennyei királyság szerint élek, hanem a törvény szerint élek, törvények szerint élek, a meghagyások szerint élek. És Jézus azt mondja, hogy ezek a meghagyások nem nehezek. Ha szeretsz engem, meg fogod tenni mindazt, amit várok tőled. Tehát amikor szenvedek, akkor az Uram már elfogadta azt a szenvedést. Amikor megsértenek, megmántanak, ő már ott van, hogy megvigasztaljon, és begyógyítsa az én sebeimet, és bekötözze azokat. Amikor igazságtalanságot cselekednek velem, Jézus rögtön ott van, hogy jót cselekedjen velem, hogy jót adjon nekem. Inkognitóban. Ma még láthatatlanul, majd egykor odáll, megfizetek azoknak nyilván. Ma még inkognitóban. De ez a kettő együtt működik, ma már élő. Isten országának a törvényei, Isten országának a valósága itt van most, és élhetek benne. Élek ebben a két részben. Ismerem az odaállfalót, az odaállfalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Megélemek így Isten országának a valóságát. Ez mindannyiunknak a kívánsága. Ezért aztán a jutalom, az nem egy a teljesítményemre való válasz, hanem egy meg nem érdemelt dicsőség, amivel aztán az Úr körülvesz minket, de az ő dicsősége. Nagyon vigyázzunk, ez az ő dicsősége. Hála, ajándék, kapjuk az ő jelenlétével együtt. És újra mondom, nincs összefüggésben a mi szenvedésünkkel, és nincs összefüggésben a teljesítményünkkel, mert ez nem fizetség. Így tekintsünk tehát a mi szenvedéseinkre, így tekintsünk a mi üldöztetéseinkre, azok teljesen természetes dolgok. Majd mondja a következőt Jézus, ti vagytok a Földnek a sója, és ha a só megízetlenül, akkor olyan mivel sódnak. Mit is mond Jézus ezzel a példázattal? Elsősorban az, hogy körülbelül annyian vagyunk, arányaiban, mi az övéi, mint ahogy a só arányaiban, mennyiségében jelen van a levesben, vagy abban az ételben. Tudjuk jól, hogy nagyon keveset kell csak használnunk a sóból. Ennyire kevesen vagyunk mi a minket körülbelül világ, képest. Talán egyedül, talán magányosan harcolunk, és jó, hogyha gyülekezetben élhetünk, mert ott együtt vagyunk, de vigyázzunk. Jézus azt mondja, hogy ki kell kerülni ezek a sótartóból. Mit csinál a só? Egészen feloldódik abban az ételben. Tudnunk kell, hogy el kell tűnnünk, áldozatot kell hoznunk, föl kell oldódjunk ahhoz, hogy hasznunk legyen. Mert annyira élvezhetetlen ez a világ, igen, akkor Jézus miért nem vett már véget neki? Értünk és miattunk. Mert nekünk még sóként itt kell lennünk, itt kell maradnunk, föl kell oldódnunk, és meg kell ízesítenünk a körülöttünk levő életét. Ahogyan a sok negatív dolog hatással van a körülöttünk élőkre, panaszkodunk, minden rossz, és úgy bele tudják hergelni egymást az emberek a sok rosszba és a sok nehézségbe. Így van. Valóban ezek kézzel fogható valóságok. De ugyanis nekünk részt venni a magunk életével, a magunk cselekedeteivel. Mondja Jézus, hogy ne ízesítsük a körülöttünk levőknek az életét. Föl kell oldódnunk tehát, és meg kell ízesítenünk a körülöttünk levők életét. És mondja Jézus, hogy sokáig nem lehet a sótartóban maradni. Annak idején nem tudták elég tisztán kifejteni, lefejteni a sót, hamar megvédesedett, hamar megromlott. Sokáig nem lehet a sótartóban maradni. Menni kell, élni kell, föl kell oldódni a körülöttünk levő világban az Úr Jézus helyében. Nem tarthatom meg magamnak mindezt, amit kapok. Ez a lényege. Tovább kell adnom. Azért kapom, hogy tovább adjam. Mert hogyha megromlik a só, nem való semmire, az életemet eltiporják. Ti vagytok a világ világossága, mondja a másik mondatot Jézus. Most akkor ez megint mit jelent? Az, hogy egy végtelen, sötét térben, helységben vagyunk. Mert körülöttünk a világ sötét. Megsötétedett azóta, mióta bűnbeesett. És nekünk világítani kell. Hát hogyan? Azzal a világossággal, amit kaptunk, amit föntről kapunk, amit visszatükrözünk, a dolgunk csak az, hogy ne álljunk a fény útjába. Ne fedjük el azt. Úgy fényjék, úgy tündöböljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy az én mennyei atyám dicsőségét vegyék észre rajta. Nem a magam mutogatásában. És itt nagyon sokszor nagyon vékony a jég és nagyon kicsi a határ. Nagyon keskeny a határ. Amikor is az én hívő énem nekiáll mutogatni magát, nem erről van szó. Hanem azt a fényt kell árasztanom, amit az én Urantól kapok. Ha az ő világosságában járok, amelyben a bűneim tisztázásra kerülhetnek, és attól megszabadulhatok, akkor én magam lehetek a világosság hordozója. És adhatom tovább azt a világosságot a sötét világban. Aki jó cselekedeteitek, újra visszatérünk ide, amely végül is egy nagy cselekedetté válik, tudjuk jól, a jelenések könyve szerint, amely szerint én majd megítéltetem. Tudja adni nekem az én Uram, hogy mit kell tegyek, megértenem, megkérdezem előtt. Dávidról olvasjuk, hogy szinte minden helyzetben, és megkérdezte akkor az Urat. Tele van a bibliai mondatokkal az ő életében. Akkor Dávid megkérdezte az Urat. Mit cselekedjen? Mit tegyen? Hogyan tegyen? Mert a végén, aki vagyok, az én valóm olyanná kell legyen, mint Krisztus, amely egyetlen egy cselekedetté fog összeolvadni. Nem a cselekedeteim lesznek tovább számon kérve, hanem ami vagyok, amivé tehetett. A gyakorlati életben az én Uram. És végül mondja a város, a hegyre épített város, amelyet nem lehet nem észrevenni. Ennek ez a lényege. észrevehető kell, hogy legyen az én életem. Nem duktoshatom, nem élhetek rejtett keresztény életet. Annak idején a emlékrendszerben, mondjuk így, valóban sokat kellett rejtőzködnünk. Nem tettük ki magunkat felesleges indultusnak, mutogatásnak. A házi köreinkben, ha lehetett, csöndben gyűltünk össze. Azért, hogy ne szúrjunk szemet. De amikor ott voltunk a mindennapi életünkben, nem kellett vallanunk a múlunkat. Nem tehettük, hogy ne valljuk meg. És ennek bizony hátrányait is el kellett viselnünk. Tehát mi az ahhoz képest, amit mások szenvedtek Jézusért. Egész odáig, hogy az ő életüket adták. Aki győz, ott jobbá teszem azt, az Isten templomában. Olvassuk csak pontosan ezt, Jelenések könyve, 3. rész. Aki győz, oszlopvá teszem azt az én Istenem templomában, és többé onnét ki nem jön, és felírom rá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az Új Jeruzsálemét, mely az égből száll alá is az én Istenemtől, és az én új nevemet. Mondja ezt ígéretként. Amiulunk. Itt az oszlopnak nem is a hordozó funkciója lényeges, hanem az, hogy az a dísze volt a templomnak. Az én Uram úgy akar engem majd oda átlátni, amikor oszlopként beállít az ő templomába, hogy örömét lelje bennem, hogy az ékességben, a szépségben örömét lelje. Azon kívül Rómában lehetősége volt minden császárnak, hogy a fő templomban egy emlékoszlopot állítassam magának. Mert meg akar emlékezni majd én rólam az én Uram odát. Mindarról, amit tehettem vele együtt, amikor őt szerettem. Igen, dicsőségben lesz részünk. És egyben ez azt is jelenti, hogy mi már belül leszünk a templomon, és kívül maradnak. Mindazok, akiket olvasom, a bárványimádók, a hazugok, és mindenki, aki tette és szólta a hazugságot. A parátnák, az istentelenek. Ez tehát a részünk már most. Mert a mennyei királyságnak a részesei lehetünk azáltal, hogy Jézust a szívünkbe fogadtuk. Látjuk tehát, hogy ez Jézus tanítványainak szólt, akik őt követik, és még őnek itt is lehetetlennek tűnik mindez. És mégis azt várja a mi Urunk, hogy ezt a mindennapi életünkben úgymond apró péntre váltsuk, hogy valóban mi is éljünk, lássák az emberek a mi jó cselekedeteinket. Na most kanyarodjunk vissza a végéhez. Miért? Mi a célunk ezzel az élettel? Azért, hogy dicsőítsük a mennyei atyánkat. És akkor itt nagyon sokszor beletaladunk valamibe. Abba a Istennek a nagyon kemény magatartásába, vagy tulajdonságába, hogy ő az ő dicsőségére nagyon mértéken. Az én dicsőségemet másnak nem adom. És ezt tudomásul kell vennünk. És hogy egy fikartnyi sem maradhat, ami az én dicsőségemet szolgálja. És mindaddig, ameddig ezt meg nem tanulom, és ezt le nem paraghatja rólam, hogy egy picit is mindig benne maradjon abban a dicsőségben, ami az én Uramat illeti meg, addig nehézségbe fog vezetni minket. Addig mély utakon járat minket. Addig újra és újra meg kell alázkodnom ebben, és rá kell jöjjünk, hogy most ebben, amit tettem, benne voltam én is. hogy elloptam valamit, hát a dicsőségekből. Pont ezeket a nehézségeket kellett nekem is végigjárnom az elmúlt hónapokban. Hát, hogy túl sok banktitkot, meg szakmai titkot nem mondjak el. Amikor nekiálltunk a 2007-es mérleg készítésének, valahogy nagyon nem akart összejönni az egész. Hibán derültek ki, és sziasztok, az a nehéz, hogy egy mérleg az január 1-től december 31-ig mutatja be annak az adott gazdálkodó szervezetnek a működését, és a számoknak nem lehet, a számok nem hazudnak. Hogy nem lehet tévedni. Ezért aztán az első mérlegtől az utolsóig stimmelnie kell mindennek. Most nem is arról van szó, hogy valami hiány lett volna, csak arról, hogy hogy fogjuk elérni majd a célokat, az évvégi eredmény célt. És nagyon rámehezedek, hogy gyakorlatilag mindig mindent egyszerűen tőlem kérnek számon. Tehát teljesen mindegy, ki mit csinál. Én nem mondhatom azt, hogy ja, hát te bocs, ez is hibázott, meg az is hibázott. Hanem oda kell álljak, és számot adni mindig mindenről pontosan. És ha rossz hír, akkor azt is elmondani, de hát tudjuk jó, hogy azoknak rögtön elállják a fejét, pedig a rossz híreket hozzánk. De őszintén ott kell állni. És mondom, rettenetes szorosságba kerültem, és ahogy az útmutatóból, mert ez a kis útmutató, amit a kezünkben tartunk sokszor, a Henhúti testvérektől indult el, akik annak idején minden reggel végigmentek a faluban, és bekiáltottak két igét. Ezzel ébresztették a falu lakóit. És így aztán megmaradt bennük, hogy igéket választottak ki napokra. És egyszerűen tényleg azt kell mondjam, hogy napról napra volt kapaszkodóm ebben az egész nehézségben. Ott kezdődik, ahogy az Ézsaiás mondja, hogy fölötted ragyog, fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, és meglátszik rajtad. Most megint a dicsőség, ugye? Tehát az Úr az övé nem hagyja benne a bajban. Igenis, ő odafigyel, hogy fölöttünk ott ragyogjon, és ott legyen az ő dicsősége. Az Úr megőrzi az ő híveinek az életét, a hűségesek életét, mondja a Zsoltár ige. Azután, és ez az, ami nagyon megdöbbentett, a Dániel könyvében van egy igen, a 9. részben, nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Na, erről van szó. Amikor odáig megsemmisülök, hogy tudom, hogy már semmi vagyok és senki vagyok, ugyanből elindultunk, a hegyi beszéd kinek szól, hát a senkiknek. Mert emberileg lehetetlen úgy élni és úgy tenni, ahogy a mi úrunk elvárta. De nem is úgy várja el, hogy mi azt a magunk erejéből tegyük. Ugyan milyen sokszor benne marad még annak a darabja vagy hullánkja, hogy hát azért én mindent megtettem, és hát hogy létezik az, hogy nem meg? Hát épp erről beszélünk, hogy nem a magam tetteiről van szó. És nem a magam tetteiben bízva kell oda mennünk a mi úrunk elé, amikor könyörgünk, hanem egyedül az ő irgalmában bízva. És akkor bizony el kellett ezen gondolkodnom, és elém állt, és megalázott, és oda kellett mennem bűnbánatban, hogy bizony hányszor megveregettem a vállamat az elmúlt években, hogy hát igen, azok a mérlegek, amiket én leteszek az asztalra, azok ülnek, azok ott vannak, azok oda vannak téve. Mert hallom a dicséreteket is. Igen, jól dolgozol, jól tetted, stb. És már is ott van az ember szívében, hogy elvegyen az Úr dicsőség. Csak egy pici hat maradjon meg neked is. Megdicsértek. Jól tettem. Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgass meg imáimat, mondja továbbiakban a zsoltáríró. És amikor az ember tényleg ott van már a kiúttalanságban, akkor egyszer szemem elé került egy kis történet. A Krónika második könyvéből jól ismerjük, amikor megtámadják a Moab fiai és az Amon fiai és velük együtt még egy nép, Jósafátot. És hát kétségbe esnek, hogy most mi lesz velünk. És odáll az egész nép, kicsintől fogva nagyig, a templom elé, az Úr elé és maga a király imádkozik. Nem, de te űztett ki Istenünk ennek az országnak a lakóit, a te néped Izrael elől, és adtad ezt barátod Ábrahám magvának örökké. És letelepedtek benne, és építettek benne a te nevednek szentét, mondván, ha veszedelem jön ránk, kard, ítélet, dökhalál vagy éhség, ezeli a ház elé állunk, és te eléd, mert a te neved van ebben a házban, és hozzád kiáltunk segítségét nyomorúságunkban, és te meghallgatsz, és megsegítesz. És akkor az egyik prófétának ad az Úr szavakat a szájába, az Úrnak lelkelett a gyülekezet közepette, és azt mondta, figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói és Jósafát király, így mondta az Úr nektek, ti ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy sokaságtól, mert nem a ti dolgotok a hadakozás, hanem az Istené. Holnap menjetek le rájuk, úgy éppen akkor vonulnak fel Cichágóján, és ott kapjátok őket a patak völgy végén, a Jéruha sivataga előtt. Ebben nem a ti dolgotok lesz a hadakozás, foglaljatok állást, álljatok ott és nézzétek, hogyan szabadít meg az Úr titeket, Júda és Jeruzsálem. Igen, ezt kéne megértenünk mindig újra, amikor szorosságba és nehézségbe kerülünk, hogy nem a mi dolgunk a hadakodás, a mi dolgunk a bizakodás és a reménykedés. Mert az Úr megteszi értünk, és amikor ezt az igét újra elolvastam, akkor nyert békességet az én szívem. Igen, ő majd segít. Ő majd megvédje helyettem. Én csak álljak veszek, és bízzak benne. És mindezt azért teszi, mert szeret, mert az ő életét adta, hogy nekem jó legyen, hogy a szívemben az az öröm, az a békesség a körülményektől függetlenül mindig ott lehessen és ott maradhasson. Az ő dicsőségére. Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti viselkedéseteket, a ti cselekedeteket, és dicsőítsék az én mennyei atyámat. Úr Jézus, legodunk azért te előtted, mert te nagyon jól tudtad, hogy mindaz, amit meghatsz nekünk, emberek képtelenség végigvinni, de te nem is ezt várod tőlünk. Hanem azt, hogy kövessünk téged, hogy engedelmeskedjünk neked, hogy egyedül csak a fontos, hogy te legyél a lényeg az első az életünkben, hogy itt az életünket úgy éljük, mint akik már odaállt élünk a mennyei királyságban. Imádunk azért, mert megnyílt az. Mert már most élhetünk úgy, mintha odaállt élnénk. Mert te inkognitóban, titkon, ott vagy, bekötölöd a sebeinket, megvigasztalsz, letölöd a könnyeinket. Újra és újra erőt adsz. És köszönjük, hogy odánk majd nyilván és nyilvánosan megfizetsz nekünk. Köszönjük, hogy te a dicsőségedet nem adod senki másnak, és ezt megérthetjük, hogy tiéd legyen a dicsőség, és a miénk az áldás, minden áldás. Köszönjük, hogy már most ragyogtatod a te dicsőségedet fölöttünk. Hadd legyen valóság, Úr Jézus, ami minden napjainkban egy só és világosság vagyunk, azok között, akik között élünk. Amen.